Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. Magyarországon elsőként gyógyítják vágás nélkül, lézersebészeti eljárással a zöld hályogot a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikáján. Az eljárást 3 éve alkalmazzák egy kutatási program keretében, és eddig 70 páciens látását sikerült megmenteni. Nagy Zoltán Zsolttal, a szemészeti klinika igazgatójával beszélgettem.
A zöld hályog emelkedett szemnyomást jelent, és ez így önmagában nem jelent semmit, de az emelkedett szemnyomás ugye összenyomja a látóideget, illetve a kilépő látóideget, és emiatt az összenyomott látóideg rostokban egy károsodás lép fel, és a széli részek felől egy látótér kiesést okoz. Ha előre néz az ember, akkor kb. 160 fokban látjuk a környezetünket, ha mind a két szemünkkel jól látunk. Na most glaukóma esetén ez a 160 fok kezd csökkenni, 140-120 fokra lecsökkenhet. Általában fölülről szokott kezdődni, hogy egy ilyen szkotóma, tehát egy ilyen látótér kiesés keletkezik. Ez nagyon sokszor, mivel ez lassan történik, nem veszik észre a betegek, csak látótérvizsgálattal lehet bizonyítani, és éppen ezért nagyon fontos lenne a 60 év fölötti korosztálynál az évenkénti szemnyomás ellenőrzés, és ha emelkedett szemnyomást találnak, akkor ezt ki kell vizsgálni, hogy ez egy valódi glaukóma, vagy csak egy okuláris hipertenzió. Na most ez így nem mond semmit, de az okuláris hipertenzió azt jelenti, hogy magasabb a szemnyomás, de a szem, illetve a látóideg keringése ezt jól tudja kompenzálni, és nem következik be látótérkárosodás. Ez olyan, mint a vérnyomás. Tehát van, akinél az irodalmi adat ugye a 120/80 higanymilliméter, van, akinek 140/90 vagy 140/100 is semmi baja nincsen, van, akinek pedig 100/70 és mégis bizonyos meszesedés, illetve érszövődmények alakulhatnak ki nála. Ez a szemnyomásnál is így van, tehát az alap szemnyomásérték a 21 higanymilliméter alatti szemnyomást tekintjük normálisnak. Ha a felett van, akkor egyrészt meg kell mérni a szaruhártya vastagságot, mert az befolyásolhatja. Ha vastag a szaruhártya, akkor általában magasabbat mérünk, ha vékony, akkor alacsonyabbat mérünk, tehát bizonyos korrekciós faktorokat lehet alkalmazni, de mindenképpen összességében kell vizsgálni egy beteget, hogy milyen a látóélessége, mennyire lehet kikorrigálni, milyen a látótere, milyen a látóidegfőnek a morfometriás képe, tehát amit szemtükörrel látunk, illetve amit OCT készülékkel elemzünk. Ez egy komplex vizsgálat, körülbelül tehát ezt a lézerkezelést egy 2-2,5 órás vizsgálat előzi meg, és annak alapján lehet eldönteni, hogy valakinél ez valószínűsíthetően jótékonyan befolyásolja a szemnyomás értékét, tehát hogy alkalmas erre a kezelésre, vagy előreláthatólag nem fog változni a szemnyomása, tehát sokfajta ilyen glaukóma is van, ami esetleg sérüléses eredetű, vagy gyulladásos eredetű, amikbe nem feltétlen indokolt ennek a kezelésnek az elvégzése. Mivel jelenleg még kutatási fázisban van, ez kb. 3 év előző történetét öleli fel, ugye az FDA, illetve az európai hatóság is jóvá hagyja, akkor sokkal szélesebb körben lesz alkalmazható a módszer. Na most eddigiekben szemcseppekkel, illetve műtéttel, szemmenyító műtéttel tudtuk gyógyítani, illetve jótékonyan befolyásolni a glaukómát, illetve a magas szemnyomást. Most ez a femtolézeres kezelés a műtétet váltja ki, vagy előzi meg, oly módon, hogy nem kell megnyitni hozzá a szemgolyót, egyetlen ambuláns kezeléssel el lehet végezni a szemnyomás csökkentését, és kb. 25-30%-kal csökken a szemnyomás, ami tartósan megmarad. És a 3 éves tapasztalat alapján nincsen hegesedés, tehát nem záródik el ez a nyílás, amit a lézer készített, és a szemnyomás csökkenés az tartósan meg tud maradni.
Említette ezt a bizonyos 3 évet, mennyi műtéten vannak túl ezen időszak alatt?
Most 100 alatt vagyunk még, de szeretnénk ezt 100 fölé vinni, és amennyiben elfogadja ugye az FDA és az Európai Hatóság, úgy akkortól kezdve szabadon lehet alkalmazni ezt a műtéti eljárást a szemnyomás csökkenésére, a csökkentésére.
Világviszonylatban ez mennyire számít új megoldásnak?
Abszolút újnak számít. Itt történt a világon az első műtét, és gyakorlatilag most ez egy levédett módszer, amíg ez nem kerül jóváhagyásra, a legfontosabb ugye gyógyszerhatóságoktól, vagy gyógyszer, vagy illetve műtéti eljárásokat engedélyező hatóságoktól, hát itt Amerikában ugye ez az FDA, és Európában meg van egy ugyanilyen megfelelő hatóság, addig tulajdonképpen nem alkalmazható a mindennapi gyakorlatban. Amint ez a engedély megvan, attól kezdve kerülhet kereskedelmi forgalomba. És mint ahogy történt a hájukműtétes femtolézeres kezelések esetén, onnantól kezdve más cégek is hát el szokták kezdeni ennek a fejlesztését, illetve kidolgozását, és várható, hogy 2-3 másik cég palettáján is megjelenik a femtolézer, mint a glaukóma hátgyógyításában alkalmazott lézersebészeti eljárás.
Ez korcsoporttól függetlenül használható?
Korcsoporttól függetlenül használható itt a kutatási fázisban, ez az egy kritérium, hogy 40 év fölött legyen valaki. Volt olyan beteg, aki 39 évesen került diagnosztizálásra, hogy alkalmas lenne, de amíg be nem töltötte a 40. életévét, addig nem tudtuk hivatalosan ebben a programban szerepeltetni. Most már betöltötte a 40. életévét, és hát meg is történt a műtét. De egyébként, ha ezek az engedélyek megérkeznek, akkor lehet fiatalabb életkorban is. Más kérdés az, hogy mondjuk 30 év felett alig-alig van primár nyitott zsugú glaukómás beteg, akinél már látótérkárosodás is kialakult.
Mondhatjuk azt, hogy ez végső soron egy egynapos sebészeti ellátás, tehát valaki
Igen.
bemegy, elvégzik rajta a lézeres műtétet, és utána hazamehet lábadozni.
Igen. Mivel nincs szemmegnyitó folyamat ebben az egész műtéti eljárásban, ezt mondhatjuk úgy, hogy ambulanter, tehát egynapos sebészeti formában lehet elvégezni, igen.
Nagyságrendileg éves szinten hány ilyen műtétet végeznek Magyarországon, még nyilván a hagyományos módszerre gondolok elsősorban.
Ezt azért nagyon nehéz megmondani, mert jelenleg a glaukóma kezelése döntő többségében cseppekkel történik. Tehát ezt a forgalmazott cseppek adataiból lehetne kikövetkeztetni. Én azt gondolom, hogy ez olyan százezres nagyságú lehet, de ez lehet több százezres is a alkalmas betegeknek a száma. Nyilván az életkor emelkedésével növekszik, tehát 10% körül van a primár nyitott zsugú glaukómás betegeknek a száma ilyen 60-70 éves kor körül, és minél magasabb az életkor, ennek a gyakorisága is növekszik. Ugyanakkor egyre kevesebb ember éri el a 80-90 éves életkor, tehát ezért nehéz ezt megmondani, de valami ilyesmi tartományra lehet számítani. Tehát ez egy viszonylag jelentősebb betegpopulációt jelent.
Szigma, a holnap világa.
Egy magyar kutató közreműködésével megjelent új tanulmány szerint megállt az európai édesvizek biológiai sokféleségének javulása. A folyamat visszafordítható, de ehhez sürgős és tudatos lépésekre lenne szükség, véli a tanulmány egyik szerzője. Várbíró Gáborral, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének kutatójával beszélgettem.
Mi is ez a biológiai sokféleség? Ugye itt azt értjük, hogy a élőlény közösségben milyen nagy a fajgazdagság, azaz minél több faj van egy élő közösségben, ugye annál jobb az az adott közösség, annál jobban tud reagálni az őt ért környezeti kihívásokra. Amit ebben a tanulmányban vizsgáltuk, az egy speciális élőlény közösség, amely a édesvizekre jellemző. Ezek a vízi makroszkópikus geinsztelenek. Ezek azok a kis élőlények, amelyek a vizeinkben élnek, és a táplálékhálózatok meghatározó elemei. Ugye például a szitakötők tartoznak ide, vagy a kérészek, a legismertebb közülük a tiszavirág, de ide tartoznak a kagylók, a csigák, és sok más élőlény, amely számos formában hozzájárul a vízi ökológiai rendszerek működéséhez. Ez egy nagyon divers élőlénycsoport, nagyon sok fajt tartalmaz, és nagyon jól jelzik a vizeinknek a ökológia állapotát. A kutatás során 22 európai ország, több mint 100 kutatója tulajdonképpen egy központi adatbázist hozott létre, és ezen a nagy adatbázison történtek az elemzések, amit az egyes kutatók a saját országukba tapasztaltak, hogy a 2000-es évek elején történő jelentős vízminőségi javulás az a 2010-es évekre gyakorlatilag megállt. Ezt ki tudtuk mutatni egész Európa területére. Ez egy nagyon fontos üzenet a döntéshozók számára, hogy újabb beavatkozásuk szükségesek azért, hogy a vizeink ökológiai állapota javuljon.
Mi lehet az oka ennek a romlásnak?
Ennek a romlásnak ugye több oka is van. Mi három fő okot neveztünk meg ebben a tanulmányban. Az egyik az invazív fajok megjelenése. Ugye ezek azok a fajok, amelyek nem őshonosak, külső behatása kerülnek be az hazai faunában, és kiszorítatják az őshonos fajokat, megváltoztatják a táplálékhálózatot. De vannak olyan nagyon agresszív invazív fajok, mint például a vörös mocsáják, amely teljesen elpusztíthatja az adott élőhelyet. A másik ilyen ok, ezek az új szennyező anyagok. Például az agráriumban használt növényvédőszerek, rovarőszerek közül is egyre újabb és újabb változatok jönnek ki. Ezeknek a pontos hatása és ezeknek a mechanizmusa azért nem pontosan ismert, és ezek mind köze állhatnak abban, hogy csökken az élővilág sokfélesége. A harmadik ok, és mi ezt tartjuk az egyik legfontosabbnak, az pedig maga a klímaváltozás. Ugye a klímaváltozás magába foglalja azt, hogy a vizeink melegednek, megjelennek olyan új fajok, amelyek eddig például csak a mediterránumban fordultak elő nagyobb számban, de megjelennek a szélsőséges klímaesemények, villámávizek, kiszáradási periódusok megnőnek, tehát nagyon sok olyan hatása van ennek a klímaváltozásnak, amely alapvetően befolyásolják ezeket az ökológiai rendszereket. És mi úgy gondoltuk ebben a tanulmányban, is azt írtuk le, hogy a klímaváltozás hatásai hogy jelennek meg ebben a vízi ökológiai rendszerben, és ezek a hatások ezt ténylegesen lassítják és rontják az ökológiai állapotát a felszíni vizeinknek.
Ez a gyakorlatban mit jelent? Kevesebb fajt, vagy kevesebb példányt az adott fajból?
Igen. Tehát ez azt jelenti, hogy a közösségekben ugye kevesebb faj fog előfordulni. Ez azért okoz gondot, mert vannak olyan fajok, amelyek alapvetően meghatározzák egy-egy ökoszisztéma működését, és ezeknek a fajoknak a hiánya, ez oda vezethet, hogy más fajok, például ha egy falnak a táplálékforrása az eltűnik az adott vízből, akkor nyilván az adott hal is eltűnik a vízből, és a teljes táplálékhálózatok ezáltal megváltozhatnak. És ugye minél több faj van, annál jobban tud alkalmazkodni egy-egy ilyen, például egy beavatkozása, vagy egy hirtelen szennyezése az ökoszisztéma.
Visszafordítható ez a folyamat?
Igen. Tanulmány egy pozitív üzenete egyébként az, hogy ezek az élőlény közösségekkel nagyon pontosan tudjuk nyomon követni az vizeinknek az ökológiai állapotát. Tehát azok a beavatkozások, amiket a 2000-es évek elején, illetve még a 80-as években végrehajtottak, gondolok itt a nagy szennyvízkezelők beüzemelésére, ebben jelentős lépések történtek. A vizek tápanyag terhelése nagyon-nagyon csökkent, és a vizek ezekre reagáltak, és pozitív módon. Nagyon nagy változások történtek, és pozitív irányú változások történtek. Ez nagyon jó, szép hazai példák is vannak. Ugye a rendszerváltás előtt például a Sajó az egy holt víz volt a bányászat, kohászat nagy üzemek terhelése miatt. Amikor megszűnt ez mind Magyarország, mind Szlovákia területén, nagyon szépen visszaállt a ökológia állapot. Tehát ezek a folyamatok visszafordíthatóak, és ha megfelelő energiát fektetünk és ezekbe a javító intézkedésekbe, akkor a természet válaszolni fog rá, és javulni fog az ökológiai állapot.
Ugye általános romlásról beszélünk, van-e különbség Európa egyes részein?
Igen. Azt szintén ki tudtuk mutatni, hogy azokon az élőhelyeken, amelyek például a Mediterránumban vannak, melegebb klimatikus területeken, ott ez a romlás, ez nagyobb. Azokon a területeken, amelyek nagyobb arányban érintettek a mezőgazdaság és a városiasodással, azoknál szintén nagyobb ez a romlás.
Mi a helyzet Magyarországon?
Magyarország abból a szempontból azért jobb helyzetben van, hogy itt a biológiai sokféleség, tehát a fajok száma azért összehasonlítva ezt például nyugati ország, mondjuk Németország, Hollandiával sokkal nagyobb. Tehát itt sokkal nagyobb a hazai hullgő rendszer potenciája, ez a rekreációs képessége, tehát sokkal gyorsabban tud helyállni, mint mondjuk egy nyugati országban. Elég csak arra gondolni, hogy a cianid szennyezés után, vagy a kolontai iszap katasztrófa után a mi ökológiai rendszerünk 2-3 év alatt vissza tudnak állni a jó állapotban. Ez a nyugati országokban azért nem minden esetben fordul elő. Tehát hazai viszonylatban még jó potenciállal rendelkezünk. Ugyanakkor a hazai vizeink közül még a legtöbb az még mindig csak közepes állapotban van, tehát azért nekünk is még van mit tennünk azért, hogy javuljanak ezek az állapotok, és egyre jobb vizeink legyenek. Ez a tanulmány, ez tényleg egy nagy európai összefogás eredménye. És az Európai Unió 2000-ben bevezette az európai vízkereti irányelvet. Ugye ez azt a célt tűzte ki, hogy 2025-re a felszíni vizeink jó állapotba kerüljenek. És ennek a keretrendszernek kapcsán a biológiai értékelő rendszereket a különböző országok, tehát az európai országok összehangolták. Erre azért volt szükség, hogy ugye ezek a vízfolyásai Magyarország vizeinek 97%-a is külföldi forrásokból jön, és ha értékeljük ezeket a vizeket, akkor ezek a tagországok hasonlóképpen vélekedjenek a jó állapotról. És ez egy nagyon fontos lépés volt, hogy a vízkereti irányelv kapcsán ezeknek a minősítési rendszereknek az összehangolása megtörtént. És ezt tette lehetővé, hogy ilyen globális, európai szintű ajánlást tudjunk megfogalmazni.
Szigma, a holnap világa.
Minden területen zajlik a véradás. A 16. a 22. kerület és Szeged lakosai is adhatnak vért. Cáfolta a sajtóban megjelent híreket az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese. Nagy Sándor hangsúlyozta, csak azok maradjanak távol a véradástól, akik konkrétan tudják, hogy tigris szúnyog csípte meg őket. Szeged egyébként több mint 2 hete szerepel a kockázati listán, de eddig nem kellett vérkészítményt visszahívni amiatt, mert fertőzött lett volna a véradó. Az OVS szakmai igazgató helyettesét Tatár Tímea kérdezte.
Ez a hír egyáltalán nem igaz. Valaki valamit félreértett. Nincs területi lezárás, minden területen ugyanúgy zajlanak tovább a véradások. Azok a személyek esnek ki a véradásból, akik ezen a bizonyos kockázatos területeket leíró listákon szerepelnek. Itt ugye Budapesten felmerült a 16. kerület, 22. kerület és Szeged. És ő jelentkezik véradásra, és pontosan emlékszik arra, hogy őt egy átlagostól eltérő, méretű, színezetű, magyarán a tigris szúnyog csípte meg az elmúlt 30 napban.
Mi van, hogyha nem emlékszik rá? Hát az ember nem feltétlenül veszi mindig észre, hogy mi az, ami megcsípi, csak már magával a csípéssel szembesül.
Nem minden szúnyog hordozza ezt a fertőzést. Nem mindenki kapja el a szúnyogcsípéstől. Ha elkapja, akkor is általában tünetmentes. Tehát ez egy egészen kicsi kockázat az életünkben, ezért ezt egy ilyen adminisztratív módszerrel kezeljük. Senkinek nem kell félni attól, hogy mostantól a vérkészítmények veszélyesebbek lennének, mint korábban, hiszen ugyanezt a gyakorlatot folytatjuk most már évek óta. Tavaly is voltak kerületek érintettek, tavaly előtt is voltak érintettek egyéb területek az országban, és nem volt fertőzés átvitel.
Magyarán, hogyha én az érintett kerületekben vagy Szegeden lakom, és hát látok magamon szúnyogcsípés, de fogalmam sincs, hogy az honnan milyen szúnyogtól származott, mehetek vért adni?
Igen, jöhet vért adni, igen. Kifejezetten arra kérdezünk rá, míg a tájékoztatónkban kép is szerepel a szúnyogról, leírás, hogy igen, ilyen csipet meg. Nem azt a kérdést tesszük fel, hogy önt megcsipte vagy nem, hanem azt a kérdést tesszük fel, hogy emlékszik-e rá, vagy nem. Ha nem emlékszik rá, akkor úgy tekintjük, hogy nincs ilyen kockázat.
Mi történik akkor, hogyha kiderül, hogy az a bizonyos szúnyogcsípés, aminek az eredete az nem ismert, vagy nem emlékszik rá az ember, mégiscsak fertőzést okozott, és az illető az mondjuk fertőzött vért adott. Ez kiderül?
ha az illető megbetegszik, és az illető olyan állapotban kerül, hogy kórházi ellátásra szorul, és nála bebizonyítják, hogy valóban egy nyugat-nílusi láz, ezt mi megkapjuk ezt a jelzést, és felderítjük az esetet, hogy valóban ő adott vért, akkor azt a vért kivizsgáltuk egyáltalán, kiadtuk-e betegnek, mi lett a sorsa, és tájékoztatjuk a kórházat. De amit említettem, most már több évre visszamenőleg nem volt ilyen esetünk. De azért azt is tudni kell, hogy nagyon-nagyon szűkülő ez a kockázat, hiszen nagyon sok körülménynek kell ahhoz együtt állni, hogy ebből valóban komoly szövődmény legyen.
Magyarán akkor nincs sok ijedelemre, se annak, aki vért ad, se annak, aki vért kap.
Nincs, aggodalomra semmi ok nincs. Idén egyelőre a jelzések, a jelentések száma picivel alacsonyabb, mint a tavalyi időszakban volt. Emiatt nem kell aggódni senkinek.
Évről évre azt lehet olvasni, hogy egyre nagyobb számban vannak jelen ezek a bizonyos tigris szúnyogok. Hosszú távon ez esetleg okozhat gondot így a véradás területén, vagy nem számolnak ilyennel?
Mi is monitorozzuk folyamatosan a helyzetet. Ha azt látnánk, hogy ez durván növekvő tendenciát mutat, akkor mindenképp el kell gondolkodni azon, hogy hogyan tudjuk más módszerrel csökkenteni a kockázatot. Valóban lehet egy olyan intézkedés, hogy azt mondjuk, hogy igen, ha az adott területről túl sok jelzést kapunk, de nem megyünk el akkor kiszállni, akkor ott nem lesz véradás. De ezt folyamatosan monitorozzuk, és mindig annyi korlátozást vezetünk be, ami indokolt a beteg biztonság érdekében. De azt is tudni kell, hogy ha most mi azt mondjuk, akkor nagyon nagy területeken nem veszünk vért, akkor meg az ellátás biztonságát kockáztat, hiszen a napi 1600-1800 jelentkezőre szükségünk van. Nem mondhatjuk azt, hogy jó, akkor most ma 500 vérrel kevesebbet veszünk. Egyébként a világ is küzd ezzel a kérdéssel. Európában, sok országban ugyanezzel a jelenséggel szembesülnek. Lehet, hogy el fog jönni az idő, amikor azt mondjuk, hogy már ez egy olyan szintű kockázat, hogy ezt valamilyen laboratóriumi vizsgálattal meg kell tudni nézni, és csökkenteni kell ezt a kockázatot. De jelenleg még nem tartunk itt.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.